Nagyon köszönjük ezeket az énekeket, hogy bíztattok és lelkesítetek bennünket az Istenbe való hitre. Jó így dicsérni az Urat. Nem tudom, hogy nektek volt ilyen szokásotok, én régebben, amikor együtt utaztam, akkor még a most nagy, de akkor még kicsi lányaimmal, sokat jártunk be Pestre, mert hordtuk be őket az óviba, de a palántába, legalábbis Katát még biztosan, Borit csak egy rövid ideig, akkor... Amikor komoly zenét hallgattunk, akkor mindig megpróbáltuk kitalálni, hogy vajon miről szól. Próbáltuk elképzelni, hogy na most képzeljétek el, hogy vajon milyen eseményt mutathat meg ez a zene, vagy milyen eseményt ír le ez a zene, amit éppen hallgatunk. Egy kicsit hasonló dolgot fogunk csinálni, nem fogunk zenélni, nem fogunk zenét hallgatni. Fordítva próbáljuk meg ezt megtenni. Szeretném, hogyha végig gondolnátok, majd miközben olvasom az ige szakaszt, a kivonulásnak a történetét, hogy ti milyen zenét komponálnátok alá? Milyen hangulata van ennek a kivonulásnak? Milyen lehet ennek az összképe? Tegnap volt egy szülinapi ünnepségünk, Bori lányunkat ünnepeltük, nem gyülekezeti tag, de ma van a születésnapja. Lent van a gyerekekkel, úgyhogy ha látjátok ott, ne felejtsétek el fölköszönteni. És a Lottika lányunk rajzolt neki, illetve festett neki hát egy ilyen pillanatképet. Tulajdonképpen ezt is tehetnénk ma, hogy akinek inkább nem zenei érzéke van, hanem inkább ilyen művészi, grafikus készsége, az úgy elképzelhető, hogy vajon hogyan festené le ezt a kivonulást, milyen volt ennek a hangulata, milyen volt ennek a lelkülete, mit is éltek át az izraeliek, miközben vonultak ki és vonultak át a Vöröstengeren. Ha szeretném most felolvasni az Isten igéjét a Mózes második könyvének 14. verséből, ülve hallgassuk, mert elég hosszú ige szakaszról van szó. De miközben olvasom, figyeljük meg jól azokat a hangulatelemeket, vagy eseményeket, amik talán az egésznek az összképét meg tudják határozni, és próbáljuk elképzelni, hogy milyen lehetett ott részt venni ebben a csodában, ebben a monumentális eseményben. Tehát Mózes második könyvéből a 14. fejezetet olvasom, így hangzik. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pi-Hahirot előtt, Migdol és a tenger között, Baal-Cefon előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket. És megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így is cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és udvari embereinek az indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból, befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, meg Egyiptom összes harci kocsiját, mindegyiken csupa kiváló harcost. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, de Izrael fiai kivonultak az Úr kezének oltalma alatt. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsia, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pi-Hahirotnál, Baal-Cefonnal szemben. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot? Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak. Te pedig emeld föl botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger felé, hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain, lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain. Ekkor elindult Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tengerfeneket úgy, hogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa bement utánuk a tenger közepébe. Hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. Megakasztotta a harci kocsik kerekeit, és nem engedte, hogy azok gyorsan haladjanak. Ekkor ezt mondták az egyiptomiak, meneküljünk az Isten, Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszatérjen az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe, egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és a lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén. A víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom kezéből, és látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerpartján. Amikor látta Izrael, hogy milyen erős kézzel bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. Az egyik legmonumentálisabb történet Izrael történetében, és amikor gondolkodtam ezen a történeten, akkor azt a címet adtam ennek a mai prédikációnak, hogy Isteni a szabadítás, de vajon mi a mi részünk? Mi az, ami hogy nekünk kellene, vagy fontos lenne reagálnunk mindarra, amit Isten elvégez? És szeretném, hogyha miközben ma végigmegyünk ezeken a gondolatokon, és Isten igéjén, megválaszolnád magadnak, hogy vajon tőlem mit vár Isten, miközben a szabadítást az én életemben el akarja végezni. Mint ahogy mondtam, Izrael történetének az egyik leghatalmasabb és leglátványosabb eseménye ez, amiről itt olvasunk. De mégis nagyon sokszor ugye azok az emberek, akik próbálják csodátlanítani általában is a Bibliát, nagyon sokszor kikezdik ezt a történetet. Kikezdik arról az oldalról, hogy Egyiptom nem is volt fogságban, vagy Izrael nem is volt fogságban Egyiptomban, vagy hogy nem annyi ideig, ameddig, vagy hogy az átkelés a Vörös-tengeren nem is egy átkelés volt tulajdonképpen, hanem egy ilyen gázlós mocsáron való evickélés, vagy átkecmergés. Próbálják csodátlanítani az Isten igéjét, és az az igazság, hogy a történelmi tényeknek és a történelmi bizonyítékoknak a hiánya elég erősen a kezükre játszik. Kérem szépen Alexet, hogy mutasd meg a térképet, amit hoztam az egyiptomi kivonulásnak az útjáról, tehát az útja című képet. Nem tudom, mennyire látszik. Ez az a kép, ami a Bibliátokban is valami hasonló formában szerepel, ami bemutatja a kivonulásnak az útvonalát. És ahogy mondtam, a csodátlanítóknak a kezére játszik az a tény, hogy ennek a leghatalmasabb eseménynek jelentős állomásairól semmit nem tudunk történelmileg. Tehát tudjuk, hogy Ramszeszből indult el, ugye Gósen földjéről Izrael népe, tudjuk, hogy Szukót volt az első állomás, ahol tábort vertek, de az összes többi állomás, amit a térképen látunk, akár Pihahirót, vagy Mára, Élim, de akár a Sínai hegy, a Hóreb is, olyan kérdések, amiket a tudósok gyakran megkérdőjeleznek, hogy nem ott volt, nem tudjuk, hol volt. Nincsen elég bizonyítunk arra, hogy meg tudjuk állapítani, hogy tényleg izraeliek ezen az útvonalon közlekedtek-e, és történt-e a kivonulás. Olyannyira, hogy van egy másik elmélet, ami szerint Izrael népe nem is a Vörös-tengeren, vagy a Nádas-tengeren jött keresztül, hanem ezen a másik nyúlványán a Vörös-tengernek, amit itt láttok itt a jobb oldalon, az Akabai öbölön, mert hogy bizonyos értelmezés szerint ugye az egész sínai félsziget Egyiptom uralma alatt volt, tehát nehéz lett volna azt mondani, hogy megszabadultak Egyiptom kezéből, hogyha ha végül csak a sínai félszigetig jutottak el, ami Egyiptom uralma alatt volt. Tehát sokféle elmélet veszi körül az Egyiptomból való kivonulást, és hogyha történelmi bizonyítékokat nézünk, akkor bizony hiába vagyunk olyan eseményeknek, vagy olyan bizonyítékoknak, olyan leleteknek, amiket a hitünk alátámasztására egyértelműen oda tudnánk tenni. Persze nagyon sok mindenről olvasni az interneten, hogy mint az akabai öbölben egyiptomi harcikocsi kerekeit találták, de nagyon sok hamisítvány is van az interneten is. És ha az ember gyűjti az információkat, akkor egy idő után rájön, hogy tulajdonképpen én az egyiptomi kivonulásról, a Vörös-tengeren való átvonulásról én a Bibliából tudok. A Bibliából kapom az információt. A Biblia az, ami beszámol nekem erről a grandiózus eseményről, és a Biblia alapjai, a Biblia kijelentései azok a támpontok, amik tulajdonképpen az én gondolataimat, az én hitemet meghatározhatják. Ez persze nem azt jelenti, hogy sosem lesz ilyen bizonyíték, hiszen egészen a kumráni tekercseknek a megtalálásáig, ugye 1946-ig, arról se tudtak, hogy vannak ilyen tekercsek, és ugye akkor még annak idején a bibliai szövegeknek az eredetiségét is megkérdőjelezték, és a kumráni leletek nagyban segítették azt, hogy ezt a kétséget eloszlassák. De most jelenleg még itt tartunk. Mégis fontos, hogy azt lássuk, hogy a Biblia maga, amikor a kivonulásról beszél, és annak az eseményeiről, akkor egy nagyon egységes képet fest elénk. Csak néhány gondolat Isten igéjéből, ami ugyanezt az eseményt írja le, de egy egész más korban, időben. Például, amikor ugye a kémek bevonulnak Kánaán földjére, és aztán később ugye elfoglalják azt, Józsué találkozik Ráhábbal, és Ráháb ezt nyilatkozza, ugye ő egy kánaáni népnek a lánya, és ezt nyilatkozza Józsuénak: tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, remek tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik, mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vízét, amikor kijöttetek Egyiptomból. Tehát úgy tűnik, hogy ez a beszámoló, amit a Biblia elénk tár, ez nem csak Izrael sajátja, hanem Izrael környezetében élő népek is úgy tekintettek Izraelre, mint akit Isten a Vörös-tengeren keresztül hozott ki Egyiptomból, az egyiptomi szolgaságból. De később Ézsaiás könyvében újra megjelenik ez a gondolat, a kivonulásnak a gondolata, és Ézsaiás 63-ban ezt olvassuk: hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Kettéhasítottuk előttük a vizet, örök nevet szerezze magának, átvezette őket a mély tengeren, mint lovat a pusztán, meg sem botlottak. Vagy amikor István, a vértanú, bizonságot tesz Isten munkájáról, akkor az Abcsel 7.36-ban azt olvassuk: ez hozta ki őket, ez tett csodákat és jeleket Egyiptom földjén, a Vörös tengerén és a pusztában 40 esztendeig. Vagy Pál apostol a korintusiaknak azt mondja: nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Zsidók 11.29, egy másik bizonságtétel, egy egész más korból, ugye 1500 évvel később. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mondja a 11.29-ben, mint valami szárazföldön. És amikor az egyiptomék is megpróbálták, elmerültek. A Zsoltárok könyve is visszatérően megemlékszik erről az eseményről, és ugyanolyan módon írják le ezeket az eseményeket. És ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy a Biblia egy teljesen egységes képet fest a kivonulásról és a Vörös-tengeren való átkelésről. Ugye milyen, ezt kérdést tettem fel az elején, hogy te milyen képet festenél előre a kivonulásról. Szeretnék néhány gondolatot megemlíteni, ami visszatérően újra meg újra az átkelésről szóló bizonyságtételben tényként megemlítésre kerül. Az egyik, hogy újra meg újra azt írja Isten igéje, hogy az Izrael népe száraz lábbal, száraz földön kelt át. Tehát a tenger olyan volt számukra, mint a szárazföld. Itt nem arról van szó, hogy találtak egy sekély gázlót, ahol bokáig érő vízben, mocsárban át tudtak kelni, hanem kifejezetten arról van szó, hogy Isten szárazzá tette a tengernek a fenekét. Ugye ezt újra meg újra elmondja Isten, és hogyha már többször elhangzik, akkor ez egy olyan tény, amire ráállhatunk. A másik, amit Isten visszatérően elmond, akár itt ebben a szakaszban is, amit felolvastunk, a 16. versben, vagy a 21., 22., 29. versben, hogy itt egy valódi, csodálatos, csoda esemény történik. Itt nem arról van szó, hogy kiszárad a folyó, vagy a tenger, mert annyi ideig nem esik az eső, hanem kifejezetten arról van szó, hogy a tenger ketté válik, és a víz, mint egy fal veszi körül Izrael népét, amikor átmennek a tengeren. Tehát Isten nem arról beszél, hogy valami csodálatos természeti jelenség történik, hanem arról beszél, hogy Isten beavatkozik, csodát tesz, és ketté hasítja a tengert, és úgy mennek át rajta, mint egy utcán, aminek ugye az oldalai, mint a házfalak, körülveszik Izrael népét. Tehát kifejezetten erről beszél Isten igéje visszatérően, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, hogy mint egy vízfalakként vette őket körül a tenger. És ugye ez a vízfal omlik össze, aztán később Egyiptom népére is lelik halálukat. Egy másik érdekes gondolat, ami megmondom őszintén, hogy én, amikor visszagondoltam a kivonulás történetére, nem ez jött elsősorban nem ez jutott elsősorban az eszembe. Ez pedig ahhoz a vershez kapcsolódik, amit a 19. 20. versben olvasunk, amikor azt mondja Isten igéje, hogy elindult Isten angyala is, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz éjszaka. Mózes kinyújtotta a tenger fölé a kezét, és egész éjjel erős keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tengerfeneket. Tehát ez az egész esemény, ez az éjszaka közepén zajlik. Nem tudom bennetek milyen képélben, nem ez a képélben, gondolom őszintén, lehet, hogy jobban kellett volna ismernem a Bibliát, de hogy ez az éjszaka közepén zajlik, sőt, Isten még tett is arról, hogy nagyon-nagyon sötét legyen aznap éjszaka, mert az a felhőoszlop, ami ugye éjjel világított Izraelnek, hogy éjjel is tudjanak menetelni, az most teljesen sötét lett, és egy teljes, komplet sötétség borult ugye Izrael és Egyiptom tábora közé, és az éjszaka közepén kellett elindulniuk. Az éjszaka közepén kellett elindulniuk. Ugye a 21. vers arra utal, hogy az az eszköz, amivel Isten ketté hasította a tengert, az egy hatalmas szél volt, egy keleti szél, ami szárította ki a tengervizét. Tehát ez a jelenet, hogy Izrael népe megy át a tengervízen, ez nem egy ilyen hétköznapi sétgalgalop, mint amikor a Váci utcába sétálgatjuk és nézegetjük az üzleteket jobbról-balról, hanem itt tombolnak az elemek. Isten felhasználja a természeti elemeket, a szelet arra, hogy szárítsa a tengervizét, és ahogy mennek, tombol a szél, és mennek be ebbe a vízcsatornába, vagy hogy mondjam, ebbe a zsákutcába, ami előttük áll az éjszaka közepén, ahogy a vízfal két oldalról körülveszi őket. Tehát az a kép, és próbáltam az interneten keresgélni, hogy vajon melyik lehet az a kép, vagy fénykép, vagy festmény, vagy ami talán legjobban leírja ezt az eseményt, és találtam egyet, hát nem mondom, hogy biztosan így nézett ki, de ha esetleg meg tudjuk mutatni, Alex. Igen, köszönöm. Azért választottam ezt a képet, mert egyrészt, ugye ez már az az esemény, amikor az egyiptomiak ott lelik a halálukat a tengerben, mert kifejezi azt a tényt, hogy éjszaka volt, tehát félelmes sötétség. Kifejezi azt a tényt, hogy itt tombolnak az elemek, látjuk, ahogyan a víz hatalmas robajjal összeomlik és elpusztítja az egyiptomiakat, ahogyan az égből hullik alá az eső, villámok és szél. Kifejezi azt a gondolatot, hogy igen, itt Izrael megmenekül, és Egyiptom seregei pedig a halálukat lelik, az ítéletüket kapják meg ugyanebben a víz alagútban, vagy víz folyosóban. Tehát ez a helyzet, amiben Izrael fiai voltak, ez egy nagyon félelmes, ez egy nagyon, nagyon dinamikus, egy olyan szituáció, ami tényleg egy csapda helyzetként élhettek meg az Izrael népe, hogy Istennek egy ilyen helyre kellett őket bevezetni. És persze, amikor olvassuk ezeket a bibliai tudósításokat, és látjuk a másik oldalról azt, hogy milyen kevés kézzel fogható bizonyítéke van annak, hogy ez megtörtént, és valóban így történt meg, akkor felmerül az a kérdés, amit fel kell tennünk elsősorban magunknak, hogy te kinek hiszel? Te mit hiszel el erről az eseményről? Elhiszed azt, amit Isten igéje állít? Vagy te is azok mellé állsz, akik próbálják észérvekkel magyarázni, és ilyen értelemben nyilvánvalóan csodátlanítani az Isten beszámolóját, az Isten igéjét. Ez nagyon fontos és nagyon meghatározó kérdése ma is az életünknek, mert ha úgy tudunk tekinteni Isten szavára, Isten beszédére, mint ami valódi, hiteles beszámoló arról, hogy Isten hogyan bánt az ő népével, akkor úgy tudunk tekinteni Isten igéjére, mint ami ma is egy valóságos és kézzelfogható és releváns kijelentés az én életemre vonatkozólag. Hogyha ha hisszük azt, hogy Isten csodát tett, hisszük azt, hogy Isten az ő hatalmát gyakorolta és átvitte Izrael népét a Vörös-tengeren, akkor hihetjük azt is, hogy a mi életünkkel is csodát tud tenni, és minket is át tud vinni azokon az életeseményeken, és be tudja tölteni azokat az ígéreteit, amiket az én életemre nézve tett. Tehát az első fontos kérdés, hogy kinek hiszel? Rá tudsz-e állni az Isten kijelentésére, és tudod azt mondani, hogy én elfogadom azt így, ahogy van, elfogadom az én életemre igaznak, úgy, ahogyan elfogadom Izrael életére vonatkozólag is igaznak. És ez nagyon fontos kérdés a hívő embernek az életében, hogy mire építi föl az életét. Az Isten kijelentésére, vagy pedig emberi okoskodásra. Ez meghatározhatja az életünk rengeteg döntési, különböző döntését. Hogyan készülünk fel egy párkapcsolatra, hogyan készülünk fel a házasságra. Mit mond erről Isten? Ráállhatok arra, amit Isten kijelent, amit Isten ígér? Vagy a saját gondolataim, a saját elképzelésem szerint kell ezt megtennem. Amikor Isten azt mondja, hogy az életedet olyannal közd össze, aki hitben él, ez olyan igazság, amire ráépíthetem az életemet? Amit később Isten visszaigazol nekem? Hogy Isten ígérete, Isten kijelentése az az életemre nézve mértékadó, és Isten megáld engem azon keresztül? Vagy azt mondom, hogy ez nem olyan lényeges, én majd az a saját emberi elképzelésem szerint fogom megtenni. Ugye amikor gondolkodunk a megszentelődésről, ami az életünknek a része, sokszor föladjuk, és azt mondjuk, hogy persze lehet, hogy vannak olyanok, akik a megszentelődésben előre jutnak, de az emberek többsége nem nagyon változik. De miért van ez? Mert nem hisszük el, hogy Isten el tudja végezni az életünkben azt a munkát, amit megígért. És Isten a másik életében is el tudja végezni ezt a munkát, amit megígért. Vajon rá tudok-e állni hittel Isten kijelentésére? És tudok-e abban bízni, és abban reménykedni, hogy Isten szava ma is igaz az én életemre nézve. Úgy, ahogyan igaz volt Izrael életében is, mindazok ellenére, hogy esetleg nem látjuk ennek a ténynek a visszaigazolását a történelmi bizonyítékokban. Ahogyan vizsgáljuk ezt a történetet, nagyon érdekes, Gyula múlt héten beszélt arról, hogy a 13. fejezet, az tulajdonképpen úgy végződik, hogy amikor Isten népe kijön Egyiptomból, és Isten kivezeti őket Egyiptomból, akkor nem közvetlenül a filiszteusok földje felé indulnak el. Ugye azt olvassuk itt a 13. résznek a 17. versében, hogy amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta neki, hogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomban. Azt látjuk, hogy lett volna egy rövidebb és egy logikusabb útvonal Izrael népe számára. Lett volna egy emberileg nézve sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb megoldás, hogy rögtön bemennek Filiszteus földjére. És a mi életünkben is vannak emberileg nézve logikusnak és egyszerűbbnek tűnő megoldások, amiket gyakran választunk anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy Isten mit akar az én életemben? Vajon Isten hogyan döntene az én életemben. És úgy látjuk ebben az igeversben is, hogy Isten jól ismerte Izraelnek a szívét, a lelkületét, és ezért döntött úgy, hogy a kerülő útra viszi őket. Talán mi is néha úgy érezzük, hogy Isten a mi életünkben is a kerülő útat választja. Vajon az-e a jó út? Isten megerősítette többször Izrael életében, hogy egy jó terve van Izraelre nézve. De ezt a tervet csak ő ismeri. Jeremiás 29.11 azt mondja, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet, nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Isten szándéka a mi életünkben az egy jó szándék, az egy jó terv. De nem feltétlenül köti az órunkra, hogy miért teszi úgy, és hogy ez meddig fog tartani ez a kerülő út. Azt látjuk, hogy Izrael életében ez a kerülő út, ez valóban egy elég nagy kerülő út volt, és Isten mintha tudatosan vezette volna őket egy ilyen csapda helyzetbe. Gondoljátok végig magát a történetet. Egy ilyen 2 milliós tömeg, gyakorlatilag ugye a 12. rész, 37. verse arról beszél, hogy kb. 600 ezer férfi a családjaival együtt vonult ki Egyiptomból. Egy 2 milliós nép kint a pusztaságban, mindenféle természetes védelem nélkül. nem volt semmi, ami mögé rejtőzhettek volna, vagy ahol esetleg biztonságot találtak volna. Azt látjuk a történetben, hogy nem voltak fizikailag se igazán felkészülve erre a menetelésre, és arra az esetleges harcra, amire ugye számítottak az egyiptomi hadsereggel. Sietve menekültek el Egyiptomból, ugye kovásztalan kenyeret ettek, tehát nem is egy kifejezetten tápláló ételt. Éjjel-nappal kellett menniük, ugye azért ment előttük a felhőoszlop nappal és a tűzoszlop éjjel, hogy folyamatosan tudjanak haladni, szinte pihenés nélkül. Tehát egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelés volt Egyiptomnak kivonulni, vagy bocsánat, Izraelnek kivonulni Egyiptomból. Aztán azt látjuk, hogy Isten ahelyett, hogy egy egyenes menekülő útra vezette volna őket, bevitte őket egy zsákutcába gyakorlatilag. Le kellett táborozniuk a tenger partján, előttük a pusztaság, mögöttük a tenger, itt nem volt sehova menekvés. Aztán azt olvassuk itt a hatodik versben, hogy amikor Egyiptom királya, egyiptomi fáraó meggondolta magát, akkor nem csak úgy utánuk küldött, hanem a teljes seregét utánuk küldte. Tehát Egyiptom arra készült, hogy elpusztítja Izraelt. És ennek minden esélye megvolt. És ahogy elképzelem, ahogyan Izrael ott táborozik a tenger partján, és benéznek a messzeségbe, és azt látják, hogy egy hatalmas nagy porfelhő közeledik, és tudják, hogy mi ez a porfelhő. Egyiptomi harci kocsik és lovasaik. A legkiválóbb válogatott katonákkal és tisztekkel. Azt látjuk, hogy Izrael, amikor kivonult Egyiptomból, akkor egy ilyen újfajta életformát vett föl, ami talán addig ismeretlen volt számukra. A pusztában kellett lakniuk. A pusztában kellett tulajdonképpen boldogulniuk. Jó lehet, hogy Izrael Egyiptomban rabszolga volt, de ott mégis megvolt a mindennapi kenyerük, a mindennapi falatuk. Nem tudom pontosan, hogy milyen körülmények között éltek, hogy ott is sátorlakók voltak, de ugye vályogvetéssel foglalkoztak, tehát elképzelhető, hogy szilárd házakban lakott a többségük. De most egy teljesen új körülmény van. Sátrakban, a pusztában kell tölteni az éjszakát. Azt olvassuk itt a 13. rész végén, hogy Isten tudta, hogy ha Izrael harcot lát, akkor inába száll a bátorsága. Tehát úgy tűnik, hogy talán még nem láttak harcot. Nem vettek részt háborúban, vagy nem voltak erre kiképezve. Azt látjuk, hogy amikor meglátja Izrael népe Egyiptomot közeledni, akkor tényleg inába száll a bátorsága, és azt mondják Mózesnek, hogy Mózes, te azért hoztál ide ki minket, hogy meghalljunk? Mert ez történik. Kijöttünk ide a te szavadra, és meg fogunk itt halni. Mert egyiptomi hadsereg gyakorlatilag elpusztít bennünket. Sokkal jobb lett volna nekünk a kiszámítható szolgaság, mint ez a kiszolgáltatottság a pusztában. Visszavágyott Izrael a szolgaságba. És azt látjuk, hogy azon a döntő éjszakán, amikor az egyiptomi hadsereg már egészen közel van hozzájuk, akkor teljes sötétség borul a táborra. Akkor nem világít a felhőoszlop, hanem teljes sötétség van. Nem tudom, hogy én hogy éreztem volna magam ott az izraeli táborban, hogy egészen addig láttuk Isten jelenlétét, előttünk ment felhőoszlopban nappal, előttünk ment tűzoszlopban éjjel, de aznap éjszaka teljes sötétség volt. Az a teljes kiszolgáltatottság. És hol van Izrael vezetője? Talán lehet, hogy azt várták volna tőle az emberek, hogy sátorról sátorra járva bátorítja az embereket, de Isten Mózest elvitte a tenger partjára, és egy másik feladatot adott neki. Az volt a feladata, hogy kinyújtsa a karját a tenger fölé, a botját a tenger fölé. Egy teljes kiszolgáltatott állapot, egy teljesen legyőzött állapot, teljesen erőtelen helyzet, egy visszavágyva a régi életbe. Úgy érezve, hogy Isten is távol van tőlünk. Vagy az az ember, akit kirendelt mellénk, távol van tőlünk. És azt gondolom, hogy sokszor érezhetjük magunkat így, hívő emberként. De ne felejtsük el, hogy Isten tudatosan vitte bele Isten az ő népét ebbe a helyzetbe. És feltehetjük talán magunknak a kérdést, hogy megtörténhet ez a mi életünkben is hívőként? Hogy így éljük meg az életünket? Hogy úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva, elfogyott az erőnk, elhagyott Isten, zsákutcába vagyok, csapdába vagyok. Vajon ez egy olyan helyzet, amit Isten előkészíthet az én életemben? Nagyon érdekes olvasni a zsidókhoz írt levél második fejezetének a 10. versét, ahol azt látjuk, hogy ez még Jézus is átérte. Azt olvassuk ott, hogy mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Talán megérthetjük ezekből azt, hogy Istennek fontosabb az, hogy mi zajlik a szívünkben, miközben az életünket irányítja és vezeti, mint az, hogy mi zajlik körülöttünk. Ez valóban egy csapdahelyzet és egy kiszolgáltatott helyzet volt Izrael számára, de ők ebben a helyzetben tudták megérteni, hogy mit jelent az Istennek kiszolgáltatva lenni. És a mi életünkben is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megértsük, hogy fontosabb Istennek az, hogy mi zajlik a szívünkben, milyen változás megy végbe a szívünkben, mint az, hogy mi történik körülöttünk, vagy mi történik az életünkben. És ha ezt megértjük, akkor igazából ez meg fogja határozni az imádságainkat, a gondolkodásunkat. Akkor talán már nem azt fogom kérni Istentől, hogy szabadíts meg ebből a helyzetből, hanem lehet, hogy azt fogom majd kérni Istentől, hogy Istenem, mutasd meg, hogy ebben a helyzetben én hogyan tudok jobban bízni benned. Hogyan tudom jobban kiszolgáltatni magam neked. Hogyan tudok jobban a te kezedbe letenni az életemet. Miközben ezeket a mondatokat írtam itt tegnap este ma hajnalban, nagyon furcsa helyzet volt, mert pont azon bosszankodtam, hogy készülök az ige hirdetésre, már az utolsó finishbe vagyok, hogy befejezzem, és akkor hoz engem Isten egy olyan helyzetbe, hogy begyullad a külső hajójáratom, lázas vagyok, fáj a fejem, alig tudok ülni, reszketek, fázok, és így föltettem magam a kérdést, ez most mire jó? És akkor magamnak írtam le a választ, mert Istennek fontosabb az, amit benned el tud végezni, mint ami körülötted van, mint ami éppen történik veled. Isten valamit el akar végezni a szívedben. Vajon észreveszed-e, hogy mi az, amit el akar végezni? Kéred-e Istent, hogy mutassa azt meg? Kéred-e, hogy Isten segítsen neked, hogy tudjod rábízni az életedet ebben az élethelyzetben? Ebben a kiszolgáltatott helyzetben kiállt Izrael népe Mózeshez, és ezen keresztül Istenhez, és Mózes pedig azt mondja nekik, és ez a kulcs gondolata tulajdonképpen ennek az ige szakasznak, ha lehet így mondani, a központi igazsága, amit a 13. és a 14. versben olvasunk. Mózes így felelt nekik, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. És ezt a gondolatot adtam ennek a résznek címül, hogy tedd meg a következő lépést, de a hitben logikus lépést tedd meg, ne az emberileg logikus lépést. Ugye mit jelentett Izrael számára az, hogy álljanak helyt, de ugyanakkor maradjanak veszteg? Ez, mint hogyha két egymásnak ellentmondó gondolat lenne, hogy a helytállás az valami küldetés, amit megteszek. A vesztegmaradás az meg olyan, mint a semmit nem csinálnék. De mit jelentett az Izrael számára, vagy mit jelent ez a mi életünkben, hogy álljak helyt Isten szabadításában reménykedve, de ugyanakkor maradjak veszteg, és a szabadítást bízzam rá Istenre, aki azt értem el fogja végezni. Az egyik gondolat ezzel kapcsolatban, amit a példabeszédek 3-ban olvasunk, a 5. 6. versben, hogy ne válasszál a saját értelmed szerint döntéseket, vagy megoldásokat. Azt mondja, hogy ne emberi módon bízzál az Úrban teljes szívből, és néha magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. De Varga Gyuri mondta nekünk a férfi hétvégén nagyon helyesen, hogy Isten arra adta nekünk az eszünket, hogy gondolkodjunk vele. Isten azt akarja, hogy gondolkodjunk. De az nem azt jelenti, hogy gondolkodjunk nélküle. Gondolkodjunk őt kizárva. Isten azt akarja, hogy felelős döntést hozzunk, amiben pontosan megértem, hogy Isten mit vár tőlem, mi az elhívása, mi a parancsa, mi az ígérete, amire rá tudok támaszkodni hittel, és ennek alapján hozom meg a döntésemet. Az ő jelenlétébe, az ő gondviselésébe vetett bizalmam, ez az, ami vezet a döntésembe, és nem pedig az emberi félelem. Mik lettek volna az emberi megoldások ebben a helyzetben, amit Izrael választhatott volna? Ugye, az egyik, amire gondoltak rögtön, menjünk vissza Egyiptomba. Hát ott jobb volt. Ha most megadjuk magunkat Egyiptomnak, akkor ugyan rossz lesz a sorsunk, de még mindig jobb, mint meghalni. Ugye ez lett volna a jobb, kiszámíthatóbb megoldás. Jobb, mint a bizonytalan kiszolgáltatottság. De ugye erre mondja Isten azt, hogy jó az neked, ha kiszolgáltatod magad Istennek. Jó az neked, ha rábízol az életedet Istenre. Lehet, hogy egy másik megoldás az lett volna, hogy tárgyalásba kezdenek Egyiptommal, ugye, ahogy a Mózes már többször megtette. Vagy elkezdenek harcolni a fáraó ellen, végülis csak voltak ott 2 millióan, hát ha tudnak valamit elérni, és Isten melléjük áll. Lehettek emberi gondolatok, ami foglalkoztatta őket, de Isten arra akar vezetni bennünket, és vezette őket is, hogy álljanak helyt, de várjanak az Isten szabadítására. Maradjanak veszteg, és várják, hogy Isten fog tenni valamit. Ugye a mi életünkben az azt jelenteti, hogy megteszem, amit Isten vár tőlem, és a többit, amire nincs ráhatásom, azt rábízom, és várom, hogy cselekedjen. Várom, hogy beteljesítse az ígéretét. És Isten gyönyörködik abban, amikor így bízunk benne, amikor kiszolgáltatjuk magunkat neki. Elmondtam már ezt a személyes példát, ami egy ilyen ugyancsak vízzel kapcsolatos, amikor Egerben voltunk 5 napos klubozni, akkor ugye minden nap az volt a feladatunk, hogy délután kimenjünk, és egy adott játszótéren 5 napos klubot szervezzünk. És az a hét egy esős hét volt. És minden reggel úgy kellett elindulnunk a szálláshelyünkről, hogy éppen esett az eső. És akkor kérdés, mi a hitben logikus döntés? Hát esőben ki az, aki játszótéren van? Senki, nem? Az emberileg logikus döntés az, hogy hát akkor nem megyek sehova, majd talán holnap. A hitben logikus döntés azt mondja, hogy Isten engem elhívott valamilyen feladatra. Isten engem megbízott valamivel, én erre felkészültem. Én oda megyek, és meglátom, hogy cselekszik-e valamit Isten. És minden nap megláttuk, hogy Isten cselekedett valamit. És minden nap volt lehetőségünk így vagy úgy néhány gyereket összegyűjteni, leültetni őket. Találtunk még egy ilyen kis fedett helyet is, ahova be tudtunk húzni a gyerekekkel. És minden nap volt lehetőségünk meglátni, hogy Isten cselekedett. Mert megtettük a hitben következő logikus lépést. És készek voltunk várni és vágyakozni Isten szabadítására. Ugye ez azt is jelenti, hogy nem kételkedem a szavában, nem kételkedem az elhívásában. Engedelmeskedni akarok akkor is, amikor nem ez az észszerű dolog. Észszerű volt Izrael számára az éjszaka közepén, sötétben bemenni a tengerbe? Ez egy észszerű döntés? Én még azt mondanám, hogy akkor se volt észszerű, amikor látták már, hogy Isten szárítja ki a tengert, és megjelenik az útvonal. Több kilométert kellett megtenniük a tengeren keresztül. De oda bemenni? Bármikor meghalhatnak. Az egy észszerű döntés volt? Igen, mert Isten kérte. Mert Isten mondta. Mert hitben tudtak engedelmeskedni. Ugye ez azt jelenti, hogy reménykedve várom az Isten munkáját és a szabadítását. Az én életemben is, vagy abban az élethelyzetben, ha valakivel kapcsolatban várhatom, akkor várom, hogy Isten cselekedjen valamit. És kérem és várom, hogy Isten avatkozzon közbe. Megértem, hogy van különbség a között, amit nekem kell cselekednem, és amit majd az Isten tenni fog. Nem tőlem várja Isten, hogy minden helyzetet megoldjak, hogy ilyen multifunkciós legyek, hogy minden élethelyzetre van egy tökéletes megoldásom. Isten akarja megoldani az én élethelyzeteimet, de tőlem várja, hogy lépjek hitben, és kész legyek kiszolgáltatni magamat neki. Higgyük el, hogy az az Isten, aki odavitte Izraelt ebbe a csapdahelyzetbe, még amíg úton voltak, és megérkeztek oda a tengerpartjára, már tudta, hogy mi lesz a kimenekülés útja és a folytatás. És a mi életünkre is igaz ez. Korintusi levél bíztat bennünket, hogy Isten hűséges. Nem hagy feljebb kísérteni bennünket, mint ahogy ezt el tudnánk viselni. És Isten Krisztusban megadja a szabadítást. Charles McIntosh, Biblia kommentárírója a 19. századból azt mondja, hogy Isten soha nem ad vezetést egyszerre 2 lépéshez. Meg kell tennem az első lépést, és ő megvilágosítja a következőt. És ez arra készteti a szívemet, hogy folyamatosan ő ráhagyatkozzam. Ugye emlékezetünkbe juthat az az ige a 119. Zsoltárból, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényeim világossága. Az nem egy reflektor, ami bevilágítja az egész útvonalat, az egy mécses, ami segít a következő lépésben. És amikor így ráállok az Isten kijelentésére, az Isten szavára, akkor Isten vezet engem ezen keresztül. Ahogyan olvasok ezt a szakaszt, van benne egy dolog, ami talán megütközhetünk, vagy megakadhatunk, és furcsának láthatjuk azt, hogy ebben az időszakban, amikor Isten átvezette az ő népét, Izrael népét a Vörös tengeren, nem csak Izraellel foglalkozott, hanem foglalkozott az egyiptomiakkal is. Azt olvassuk itt a 14. résznek a 3.-4. versében. hogy a negyedikben kifejezetten, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Isten megkeményítette a fáraó szívét. Tudatosan engedte, hogy azt lássa a fáraó Izraelről, mintha nagy bajban lennének, és nem tudják, mit kezdjenek magukkal, eltévedtek a pusztában. És ezért megkeményítette a szívét, de Isten keményítette meg a szívét. Ezt olvassuk itt ebben a versben. Hogy lehetséges ez? Isten megkeményíti valakinek a szívét? Ugye azt látjuk a 10 csapás során, amikor a fáraóval újra meg újra csatát vívott Mózes, hogy a fáraó több alkalommal, olvasunk így róla a Szentírásban, hogy megkeményítette magát, hogy konok maradt, hogy makacs volt, hogy föltette a kérdést, hogy kicsoda ez az Isten, mit akar? Hatalmasabb vagyok nála. Nem engedett az isteni kérésnek. És ez vezetett oda ahhoz, hogy egy idő után elfogytak a lehetőségei. És Isten maga mondta azt, hogy ha te megkeményíted a szívedet, akkor én is megkeményítem a te szívedet. Azt látjuk, hogy Isten kegyelme, Isten szeretete és jósága, azzal nem lehet visszaélni. Isten kegyelme olyan, hogy nyújtja mindenkinek, de aki nem akarja elvenni Isten kegyelmét, annak az lesz a sorsa, hogy megkeményedik a szíve. Megkeményedik attól, hogy elutasította ezt a kegyelmet. Gondoljatok csak a húsvéti történetre, ahogyan a két latorot függött az Úr Jézus mellett a jobb és bal oldalán. Mind a két latornak lett volna a lehetősége a kegyelmet elfogadni. De az egyik megkeményítette a szívét, és ezért nem volt része az üdvösségben. A Róma beliekhez írt levél első fejezetében arról beszél Isten, hogy Isten kiszolgáltat bennünket a döntéseinknek. Ha én úgy döntök, hogy Isten ellen lázadok, és nem fogadom el Isten kegyelmét, akkor lehet, hogy ennek az a következménye, hogy Isten kiszolgáltat engem ennek a döntésnek, és már nem is leszek képes befogadni az Isten kegyelmét. Az Úr Jézus egy alkalommal, amikor Jeruzsálem mellett halad el, azt mondja Lukás 19.42-ben, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Isten kegyelmes Isten, Isten ajánlja az ő kegyelmét, de ezzel a kegyelemmel nem lehet visszaélni. Ha valaki újra meg újra megmakacsolja a szívét, megkeményíti magát Istennel szemben, és nem kész megalázkodni, hanem harcol az Isten ellen, akkor lehet, hogy számára be fog zárulni a kegyelem ajtaja és lehetősége. Nem tudjuk, hogy ez mikor és kivel és hogyan történik meg, de Istennek van hatalma arra, hogy elrejtse előlünk az evangélium örömüzenetét, ha megkeményítjük a szívünket ellene, és nem vagyunk készek megalázkodni előtte. És az a szabadulás, az a szabadítás, ami Izraelnek a megmenekülést jelentette, a szolgaságból való menekülést, az Egyiptomnak és a fáraónak és a szolgáiknak az ítélet volt. Mindannyian ugyanabba a csatornába mentek be, mindannyian ugyanazt az utat járták meg, de ami Izrael számára a megmenekülés útja volt, és a szabadulás útja, az Egyiptom számára az ítélet útja volt. Mert ők kemény szívvel mentek be oda. És ezért fontos kérdés az, hogy vajon kész vagy-e Isten előtt megalázkodni, és kész vagy-e, amikor még lehetőség van rá, az ő kegyelmét befogadni a szívédbe, szívedbe. Amikor Isten szólongat téged, hogy alászkodj meg előtte, hogy térj meg előtte, hogy lágyítsd meg a szívedet előtte, kész vagy-e ezt megtenni? Nehogy úgy történjen veled is, ahogyan Egyiptom királyával és népével, hogy megkeményíted a szíved, és bezáródik a kegyelem ajtaja előtted. Isten igéje azt mondja, hogy most van az üdvösség napja. Ma van a kegyelem ideje. Amikor Isten megszólít téged, akkor kell válaszolni Isten hívására. Mert talán ez az utolsó lehetőséged, válaszolni és befogadni Isten kegyelmét. De azt látjuk, hogy Isten csodálatos módon menti meg Izrael népét, és hadd hozzak egy párhuzamot Izrael népe és az Úr Jézus között annyiban, hogy amikor elkezdődik ez a csodálatos kivonulási folyamat, a Mózes első könyve, második könyve, negyedik részében, a 22. 23. versben ezt mondja Mózes a fáraónak, illetve Isten ezt a parancsot adja, hogy mondja ezt neki. Azt mondja, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Isten Izraelt, az ő elsőszülött fiát használja példaként, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen módon készít nekünk kegyelmet. Ahogyan Isten az ő népét bevezette ebbe a szorult helyzetbe, és aztán utána megszabadította őket, tulajdonképpen ezen a kerülőúton keresztül, vezette az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust is. Kerülőút volt az Úr Jézus számára az, hogy ő az isteni mi voltát lerakta, hogy ő az ő dicsőségét hátrahagyta, hogy ő emberi formát vett föl, és megalázkodott, és mint halálig engedelmes volt, és a kereszt gyalázatát szenvedte el. Ez egy kerülőút volt az Úr Jézus számára, hiszen nem egyenesen vezetett az ő dicsőségébe. De mégis ő kész volt arra, amit Isten parancsolt, hogy várjon az Isten szabadítására, hogy alázatosan, csendben fogadja az ő ítéletét. Kész volt úgy meghalni a bűneinkért, hogy nem vádolt senkit ezért, hogy nem fenyegetőzött, hanem fogadta az Isten ítéletét, és várt az Isten szabadítására. És ahogyan meghalt a bűneinkért, Isten feltámasztotta őt, és kiszabadította őt a halálból. És azért vállalta mindezt, hogy nekünk kegyelmet és szabadulást adjon. És mindazoknak, akik hittel megragadják az ő munkáját. Ahogyan Isten keresztül vitte az ő egyszülött fiát, Izraelt, ezen a kerülőúton, a Vöröstengeren, és hatalmas szabadulást adott, úgy vitte át az Úr Jézust a halálon, az ítéleten, a mi bűneinkért járó ítéleten, hogy aztán feltámasztja őt a halálból, jobbjára ültesse őt, aki uralkodik most már örökön örökké, és így kínál kegyelmet nekünk, akik ő benne bízunk. Csodálatos képe ez az evangéliumnak, és jó megragadni ebben is az Isten tervét, az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét. És fontos, hogy visszatérve egy kicsit a címünkhöz, föltegyük magunknak a kérdést, hogy Istené a szabadítás, de vajon mi az, amit tőlünk vár az életünkben? Hogyan élhetem át az Isten szabadítását? És ezzel kapcsolatban fontos, hogy föltegyem magamnak azokat a kérdéseket, hogy kinek hiszek? Miben mutatkozik meg a döntéseimben, hogy én hiszek az Istennek? Van-e olyan dolog, amiben úgy látom, hogy Isten formálni akar bennem, engem? Van olyan nehézség az életemben, amitől most inkább szabadulnék, de talán mégis azt lenne jó elkérni az Istentől, hogy Uram, miben akarsz engem formálni? Hogyan akarod formálni a szívemet? Hiszen számodra fontosabb az, ami bennem történik, mint ami körülöttem. Vajon mit jelent ma számodra veszteg maradni és várni az Úr szabadítására? Hogyan élheted meg azt, hogy helytállsz az Istennek való engedelmességben, és várod, és reménykedsz abban, hogy Isten szabadítást ad neked? Most, amikor elcsendesedünk, kérlek, ebben a kis időben beszéljetek Istennel, és mondjátok el neki, hogy mi az, amit megértettetek, hogy mi az, amit Isten vár tőletek, hogyan válaszoljatok az Isten szabadítására. Csöndesedjünk el, és utána én fogok imádkozni. Atyánk, elhisszük, hogy mindaz, amit leíratott, az úgy történt meg, ahogyan te leírtad, és hisszük, hogy ez tanít bennünket ma, most, a veled való együttjárásunkban, és megértjük, hogy nem az a lényeges, hogy milyen helyzetben vagyunk, hanem az, hogy mit akarsz elvégezni a szívünkben. És hisszük, és reménykedünk abban, Urunk, hogy aki az ígéreteket adtad, aki hatalmas szavaddal és kegyelmeddel kihívtál bennünket a bűnből és a bűnök a szolgasságából, te mellettünk állsz. Te el akarsz kísérni bennünket egész életünkben és minden döntésünkben. És szeretnénk benned reménykedni, szeretnénk rád bízni az életünket. Szeretnénk veszteg maradni, és várni, és meglátni a te szabadításodat. Szeretnénk rád bízni magunkat teljesen, kiszolgáltatni magunkat teljesen, hogy az történjék velünk, ami a te terved. Még akkor is, ha az a mi értelmünk számára egy kerülő út, de mégis hisszük, hogy Urunk, te valamire el akarsz bennünket vezetni, valamit tanítani akarsz, valamiben formálni akarsz bennünket. Kérlek, segíts bennünket, hogy mindig nyitva legyen a szívünk arra, hogy benned reménykedjünk, benned bízunk. Amen.